95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
A Szent István Rádióban.
A kormányzat megbecsüli az idős embereket, hangoztatta a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára Hajdúböszörményben. Fülöp Attila a helyi idősek idén 20 éves tanácsa által szervezett térségi idősügyi konferencián azt mondta, ez a megbecsülés egyrészt anyagi, ami a nyugdíjakban testesül meg. A jó pedagógusnak nyitottnak kell lennie a változásokra, hangsúlyozta köszöntőjében Balatoni Katalin, a belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára, a Debreceni Egyetemen szerdán megtartott, a tanári pálya népszerűsítésére indított rendezvénysorozaton. Szeged után Debrecen volt a második helyszíne, az, akik arra születtek, pedagógus álláshelyek 2024-es országos programsorozatnak, amelyről a projektet elindító belügyminisztérium államtitkára elmondta, hogy célja a kapcsolatteremtés a hallgatók és a munkáltatók között. Országszerte több mint 400 helyszínen több ezer programmal várják a látogatókat június 22-én a múzeumok éjszakáján, amelynek kiemelt helyszíne Székesfehérvár lesz idén. A múzeumok éjszakája több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel és interaktív eseményekkel várja a látogatókat. Az elmúlt időszakban kiterjesztett bölcsöde fejlesztési programjának köszönhetően Magyarországon jelenleg 1130 településen elérhető bölcsödei szolgáltatás. 3,5-szer több helyen, mint 2010-ben, mondta a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Fülöp Attila a Nyíregyházi Egyházmegye mintegy 680 millió forintos beruházással felépített új görögkatolikus bölcsödéjének átadásán arról beszélt, hasonló nagyságrendben emelkedett az intézményi férőhelyek száma is, a 14 évvel ezelőttihez képest kétszer annyi, összesen 65 ezer bölcsödei férőhely áll most rendelkezésre az országban. Az ünnepségen jelen volt Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, Román István főispán és Máté Antal Nyírbátor polgármestere. A város új 4 csoportszobás bölcsödéjében 48 gyermeket tudnak elhelyezni. 25 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Nagy Boldogasszony Iskola Központ általános iskolája Kaposváron, a Haza kispolgárainak épületében. Az évforduló alkalmából ünnepi programsorozaton vettek részt az iskola pedagógusai és tanulói. Az esemény sor végén Varga László megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a kaposvári székesegyházban. A főpásztor prédikációjában az egymás iránti szeretet minél mélyebb megélésére hívta a jelenlévőket. Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, idézte Jézus szavait a főpásztor, majd hozzátette, amiről beszélni fog prédikációjában. Az már működik az iskola falai között, azonban mindig szükség van a szeretetben való fejlődésre. A tavaly októberi izraeli terrortámadással egészen új korszak nyílt a Közel-Keleten. A helyzet biztonsági kockázatot jelent Európa számára is. Ezzel kapcsolatban a magyar kormány álláspontja, hogy meg kell előzni az eszkalációt, le kell győzni a terrorcsoportokat és meg kell óvni a civileket, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ammánban. A Külgazdaság és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a jordániai kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az október 7-i izraeli terrortámadás egészen új korszakot nyitott a Közel-Keleten, amelyben a nemzetközi közösségnek a konfliktus eszkalációjának, egy nyílt államközi háború kitörésének megelőzésére kellene összpontosítania. Mi Jordánia stabilitását, józan észre alapuló hozzáállását azért is tartjuk kulcsfontosságúnak, mert úgy látjuk, hogy az ilyen józan észre alapuló politikák jelentik a reményt arra, hogy a béke egyszer még ide visszatérhessen a Közel-Keleten, jelentette ki. Alkotóházként működik a jövőben Eszterházy Péter író egykori otthona, amelyet a 3. kerületi önkormányzat vásárol meg, jelentette be Kis László a kerület polgármestere Budapesten. Ennek az épületnek csodálatos milliója van, ennek az épületnek önálló léte van, és mi őszintén reméljük azt, hogy ez a lét az alkotásokban is tetten érhető lesz, mondta Kis László a római fürdői ház kertjében tartott sajtótájékoztatón kiemelve. Az épületet emlékház mellett alkotóházzá alakítják át, ahol magyar és nemzetközi írók is dolgozhatnak. Végül az időjárásról. Változó mennyiségű és vastagságú, az ország egyes részein csak magas szintű felhőzet lesz felettünk. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Domán Vivien hírszerkesztő, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, kellemes rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. 20 óra 5 perctől James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának 13. részét hallgathatják meg. Ezt követően Kapcsolj rá címmel egy házi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunk mai adásában három fiatal hölgyel beszélgetünk, akik mindannyian felnőttként járultak hozzá a bérmelás szentségéhez. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján a csíksomlyói búcsú történetéről beszélget Tircsné dr. Proper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján előbb Kis Zsolt atyát, a melbourne-i magyarok plébánosát hallják, arról, hogy miért élünk, valamint a társasjátékokról is. Majd Copf Éva, Klára ferences kisnővér pünkösd vigíliája alkalmából Egerben a Servita templomban tartott előadásának szerkesztett változatát hallgathatják meg. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben beszámolunk a Sátoraljaújhelyi piarista tanoda munkájáról, és megismerhetjük Romzsa Tódor életútját is. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban a húsvét utáni időszakról és az igazi keresztény örömről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Time after time, if you're lost.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Marmaduke Skelton már jóval azelőtt, hogy útjaink keresztezték volna egymást, felkeltette az érdeklődésemet. Először is sose hittem volna, hogy bárkit is Marmaduke-nak hívhatnak, ha csak könyvekben nem. Másodszor pedig kiváltképp ismert tagja volt a diploma nélküli állatgyógyászok nemes felekezetének. Az 1948-as állatorvosi törvény előtt bárki, akinek kedve szottyant rá, belekontárkodhatott az állatbetegségek kezelésébe. Gyakorló állatorvos hallgatókat teljesen törvényesen ki lehetett küldeni betegekhez. A laikus közönség egyes tagjai úgy mellékesen állatorvoskodtak, mások főfoglalkozásként. Ez utóbbiakat rendszerint sarlatánnak nevezték. A lenéző elnevezés gyakran igazságtalan volt, mert bár némelyek veszedelmei voltak az állatállománynak, mások odaadóan, felelősséggel és emberségesen végezték munkájukat, s a törvény megjelenése után a szakma kebelébe fogadta őket, mint gyakorló állatorvosokat. De annak előtte mindenféle rendű és rangú ember akadt közöttük. Legjobban Arthur Lumleyt ismertem, egy kedves volt vízvezetékszerelőt, akinek viruló kis állatpraxisa volt Broughtonban, Mr. Angus Grayernek, a Királyi Állatorvosi Egyesület tagjának nagy bosszúságára. Arthur egy kis furgonnal járt. Mindig fehér köpenyt viselt, nagyon professzori és rátermett benyomást keltett, és a furgon oldalán fél méteres betűkkel ott állt a felirat, amelyért diplomás embert súlyosan megrót volna a Királyi Egyesület. Arthur Lumley, EET, ebb és macska specialista. A nagy közönség azáltal különböztette meg ezeket az embereket a diplomás állatorvostól, hogy nem álltak betűk a nevük után, és én meglepőnek találtam, hogy Arthurnak tudományos rangja van. Az EET fokozat azonban ismeretlen volt előttem, és Arthur, mikor rákérdeztem, kitérő választ adott. Később azonban megtudtam, mit jelent. Ebtenyésztő Egyesület tagja. Marmaduke Skelton merőben másfajta volt. Elég sokáig dolgoztam a Scarborough-i körzetben, hogy megismerjem a helyi történelem egy részét, és ebből az derült ki, hogy amikor Mr. és Mrs. Skelton családot alapított az 1900-as évek elején, úgy vélték, hogy a leszármazottaik nagy dolgokra hivatottak. Négy fiúknak, a Marmaduke, Sebastian, Cornelius és bármilyen hihetetlen, az Alonso nevet választották. A két középső fiú az Express tejtermék teherautóit vezette, Alonso kisfarmer lett, élénken emlékezetemben él a döbbent meglepetés, mikor a tuberkulin vizsgálathoz szükséges űrlapokat töltöttem ki, és megkérdeztem, mi a keresztneve. Az egzotikus név nyers, yorkshire-i tájszólásban olyan valószerűtlen volt, hogy azt hittem ugrat. Már-már tettem egy könnyed megjegyzést, de valami a tekintetében arra ösztönzött, hogy ne firtassam a dolgot. Marmaduke, vagy ahogy általánosan nevezték, Duke volt a család legszínesebb egyénisége. Sokat hallottam róla a Scarborough-i farmokon. Igen jókezű volt borjazásnál, csikózásnál, bárányozásnál is, értett annyit, mint egy lódoktor az állatbetegségek diagnózisához és kezeléséhez. Azon felül tapasztalt herélő, farokkurtító és böllér volt. Jól megélt a mesterségéből, és Ivan rossz személyében jobb szakmai ellenfelet nem is kívánhatott volna. Egy állatorvost, aki csak akkor dolgozott, amikor kedve szottyant, és csak akkor vette magának a fáradtságot, hogy kimenjen a beteghez, ha olyan hangulatban volt. Bármennyire kedvelték, sőt, sok esetben imádták Ivant, gyakran kénytelenek voltak Duke szolgálatait igénybe venni. Ivan az 50-es éveiben járt, és nem tudott megbirkózni a Scarborough-i praxis egyre növekvő mennyiségű szűrővizsgálatával. Nem egyszer kisegítettem, és ilyen formán elég sokszor találkoztam Ivannel és feleségével, Ginnyvel. Ha a Duke tevékenységét a páciensei kezelésére korlátozza, nem hinném, hogy Ivannek akár csak eszébe is jutott volna, de Skelton szerette Farnbeli vizitjeit azzal fűszerezni, hogy gúnyolódott az öreg skót állatorvoson, aki sose ért sokat, és most már abból a kevésből is kiöregszik. Talán ez sem bántotta Ivant, de ha a vetétársának nevét említették, a szája kicsit megkeményedett, és kék szemében tűnődő kifejezés jelent meg. És Duke nem volt szeretetre méltó. Az ember különböző történeteket hallott vadverekedéseiről, meg arról, hogy ütötte-verte a feleségét és gyerekeit, ha rájött a bolondóra. Mikor először láttam a Scarborough-i piactéren parádézni, a külsejét nem találtam megnyerőnek. Fekete, bikaforma ember volt, bozontos Heathcliff, vad, szúrós tekintetű, s a nyakára kötött élénkpiros kendő hetvenkedő hajlamról árulkodott. De ama bizonyos délután nem gondoltam Duke Skeltonra, mitöbb nem igen gondoltam semmire. Ahogy ott elnyúltam a karosszékben, rossz szék kandallója mellett. Nemrég végeztem egy igazi Ginny-féle ebéddel, valamivel, ami az igénytelen halaspite nevet hordozta, de valójában varázslatos keverék volt, amelyben a szerény heringet elképzelhetetlen magasságokba emelte a hozzáadott krumpli, tojás, makaróni és egyéb, csak Ginny által ismert dolgok. Utána jött az alma rakottas, és a tűz mellett álló karosszék, ahol a lángok melege az arcomba csapott. Álmos gondolatok töltöttek el, hogy ez a ház és lakói mágnesként vonzanak, hogyha Ivannek nagy sikeres praxisa volna, akkor csörögne a telefon, s ő ebédje utolsó falatjánál már bújna a kabátjába. És egy érdemtelen gondolat, mikor kinéztem az ablakon át a fehér kertre és a hófötte fákra. Ha nem sietek vissza Derobájba, Siegfried dupla munkát végez és elintéz mindent, mire hazaérek. Farmokon küszködő főnökön bebugyolált alakjának megnyugtató képével játszadozva néztem, hogy Ginny egy csésze kávét tesz a férje könyökéhez. Ivan felmosolygott felesége arcába, és éppen akkor megszólalt a telefon. Mint a legtöbb állatorvos, én is csengőérzékeny vagyok, tehát felugrottam. Ivan azonban nem. Nyugodtan szürcsölgette a kávéját, miközben Ginny felvette a kagylót, s meg sem rezdült az arca, amikor felesége odajött hozzá, és azt mondta. Tommy Thwaite! Egyik tehene kilökte a méhét. Ilyen retteget hírtől én már rohangáztam volna körbe a szobában, Ivan azonban jót húzott a kávéjából, mielőtt válaszolt volna. Köszönöm, drágám, kérlek mondd meg neki, hogy rövidesen megnézem. Hozzám fordult és mesélni kezdte, milyen mulatságos dolog történt vele aznap reggel, és amikor a végére ért, kitört belőle sajátos nevetése, amelynek semmi más jele nem mutatkozott, csak az, hogy a válla remegett, és szeme kicsit kidüllett. Aztán elnyúlt a székében, s folytatta kényelmes kávézását. Bár nem az én betegemről volt szó, viszketett a lábam. A méh előesés nem csak sürgős eset, hanem olyan kemény testi munkával kecsegtett, hogy én mindig igyekeztem minél gyorsabban túlesni rajta. Némelyik eset rosszabb volt a többinél, és én mihamarabb tudni akartam, mi vár rám. Ivan azonban teljesen közömbösnek látszott. Mi több lehunyta a szemét, és egy pillanatig arra gondoltam, hogy lakoma utáni szúnyókállásra készülődik. De csak a beletörődés gesztusa volt. Tudomásul vette, hogy tönkretették délutáni pihenését, egyet nyújtózott, és felállt. Velem jössz, Jim? Kérdezte a maga halk hangján. Egy pillanatig haboztam, aztán kérges szívűen átengedve Siegfriedet sorsának, lelkesen bólintottam, és követtem Ivant a konyhába. Leült és felhúzta a vastag gyapjú jégzoknit, amelyet Ginny a tűzhely mellett melengetett, Felvette a gumicsizmáját, rövid kabátját, sárga kesztyűjét és kockás sapkáját. Ahogy végigment a kerti hóban ásott keskeny csapáson, nagyon fiatalosnak és joviálisnak látszott. Nem ment be a rendelőjébe, és én azon tűnődtem, milyen műszereket akar használni. Közben pedig eszembe jutottak Siegfried szavai. Évin mindent a maga módján csinál. A farmon elénk baktatott Mr. Tveit. Érthetően izgatott volt, de valami más is nyugtalanította. Idegesen dörzsögette a kezét, félszegen kuncogott, mielatt kollégám kinyitotta a kocsi csomagtartóját.
Mr. Ross, bökte ki végül. Nem szeretném a fölizgulna, de meg kell mondanom valamit.
Pillanatnyi szünetet tartott.
Duke Skelton, itt van a tárnemné.
Evennek az arcvonása sem rezdült. Rendben, akkor rám nincs szükség. Lecsukta a csomagtartót, kinyitotta a kocsi ajtaját és beült.
Én nem azt akartam, hogy elmenjen.
Mr. Tveit körülfutotta a kocsit és az ablaküvegen kiabált be.
A Duke éppen itt volt a faluba, azt mondta, segít nekem.
Nagyon jó, mondta Even és lecsavarta az ablakot. Én egyáltalán nem bánom. Biztosra veszem, hogy jól elvégzi a munkáját. A farmer keserves képet vágott.
De hát nem érti. Itt van már másfél órája, és nem jutott sehova. Semmi hasznát nem venni. Közben meg összefrancolta az egészet. Szeretném, ha maga csinálná tovább, Mr. Ross.
Sajnálom, de nem lehet. Higgadtan nézett a farmerre. Nem avatkozhatom be. Tudja, hogy van ez, Tommy? Ő kezdte el a munkát, hagynom kell, hogy ő is fejezze be. Beindította a kocsit.
Nem, menjen!
Kiáltozta Mr. Tveit, és kezével verte a kocsi tetejét.
Mondom, hogy Duke megbukott, ha maga mostan elmegy nékem, elpusztul az egyik legjobb tehenem. Segítenie kell, Mr. Ross!
Közel állt ahhoz, hogy sírva fakadjon. A motor berregett, kollégám elgondolkodva nézte a farmert, aztán előrehajolt és elzárta a gyújtást. Rendben van, mondok valamit. Bemegyek és meglátjuk, mit szól hozzá Duke. Ha azt akarja, hogy segítsek, segítek. Követtem az istállóba. Az ajtón belépve megálltunk, és Duke Skelton felnézett munkájából. Lehajtott fejjel állt, egyik kezét a tehén hatalmas farára tette, szája kitátva, hatalmas hordómelkasa zihált. Vállának és bordáinak sűrű szőrzete összetapadt a tehén hátulja mögött lógó, hatalmas, kifordult méhből folyó vértől. Vér és szenny csíkozta az arcát, borította el a karját, és ahogy ránk merett, bozontos szemöldöke alól olyan volt, mint egy dzsungelbeli lény.
Nos, Mrs. Skelton, dörmögte csevegő hangon Even. Hogy halad a munka?
Duke gyors, rossz indulatú pillantást vetett rá.
Megy az engyén.
A szavak méről dübörögtek elő tátott száján át. Mr. Tveit előlépett, és behizelgően mosolygott.
De Duke, megtettél mindent, amit ülett ellet. Azt hiszem, most már hagynod kéne, hogy Mr. Ross segítsen.
Nem én?
A nagy darab ember állkapcsa hirtelen előreugrott.
Ha segítség kell, nem őtet kérem meg.
Elfordult és megfogta a méhet. Karjában tartva vad eltökéltséggel kezdte tolni. Mr. Tveit kétségbe esett arckifejezéssel fordult felénk, és már-már panaszra nyitotta száját, de Even felemelt kézzel elhallgattatta, aztán egy fejőszéket hozott a sarokból, és kényelmesen a falnak támaszkodva leült. Szép lassan elővette a dohányzacskóját, és félkézzel cigarettát kezdett sodorni. Megnyálaszta a papírt, megcsavarta a cigaretta végét, gyufával meggyújtotta, és kifejezéstelen tekintettel nézett a tőle pár lépésre izzadó, küszködő alakra. Duke-nak sikerült a méhet úgy feléig visszatolnia. Nyögve és lihegve, szétvetett lábbal centiméterenként nyomta be a vérturulásos tömeget a vulvába, még végül már csak egy utolsó lökésre valót tartott a karjaiban. És ahogy állt ott, hogy kifújja magát, vállának és karjának hatalmas izmai megfeszültek, megdöbbentően érzékeltetve roppant erejét. De nem volt olyan erős, mint a tehén. Senki emberfia nem lehet olyan erős, mint egy tehén. És akkora tehenet, mint ez, nem sokat láttam. A háta olyan széles volt, mint az asztallap. Fartövén zsírpárnák dudorodtak. Voltam már ilyen helyzetben, és tudtam, mi következik. Nem kellett soká várnom. Duke mély, sípoló lélegzetet vett, és támadásba indult. Kétségbe esetten emelt, vállával és karjával tolt, és egy-két pillanatig úgy látszott, győzni fog, mert a tömeg egyenletesen csúszott be. Aztán a tehén csak úgy könnyedén összehúzta az izmát, és az egész megint kibudjant, végül ott lógott az állatcsánkjait verdesve.
Duke nekiroskodta tehén medence csontjának olyan tartásban, mint mikor bejöttünk. És én szánalmat éreztem iránta. Nem találtam rokon szenvesnek, de együtt éreztem vele. Akkor én is ott állhatnék, zakóm és ingem ott lógna a szögön, erőm egyre apadna, izzadságom vérrel keveredne. Ember azt véghez nem viheti, amit ő próbált véghez vinni. Epidurális gerinc csatornában alkalmazott érzéstelenítéssel, amely megszünteti az izomfeszítést, vissza tudja az ember nyomni a méhet, vagy egy gerendához erősített csigasorral fel lehet húzatni az állatot. De egyáltalán helyben, minden nélkül, ahogy ez az ember megpróbálta, nem lehet megcsinálni. Meglepett, hogy Duke erre nem jött rá a nagy tapasztalatával, de nyilván még most sem ébredt rá, mert neki készülődött, hogy megint megpróbálja. Ezúttal még tovább jutott, néhány centivel beljebb, mielőtt a tehén megint kilökte volna. Mintha valami játékos hajlam lett volna az állatban, mert szinte előre megfontoltan ámította áldozatát, s lökését a leges-legutolsó pillanatra időzítette. Ettől eltekintve, mintha untatta volna az egész. Valójában alkalmasint, ívünk kivételével, ő volt a legnyugodtabb közöttünk. Duke újra megpróbálta. Miközben fáradtan lehajolt és felemelte a véres szervet, azon tűnődtem, hányszor tette már ezt, mióta vagy 2 órával ezelőtt idejött. Kemény legény volt kétségtelen. De közeledett a vég. Mozgásában valami eszeveszett sietség mutatkozott, mintha maga is tudná, hogy ez az utolsó dobása, és amikor újfent közeledett céljához, nyögése gyötrelmes nyöszörgésbe csapott át, csak nem sírós hangba. Mintha esdekelne a rebellis masszának, könyörögne, hogy tűnjön el odabenn, és maradjon is ott most az egyszer. És amikor bekövetkezett az elkerülhetetlen, és szegény zihálva és remegve megint végignézett reményeinek romjain, úgy éreztem, valakinek tennie kell valamit. Mr. Tweet volt az a valaki. Adj abba, Duke, mondta. Gyere az Isten szerelmire a házba, azt hozd rendbe magad. Az asszonyod egy kis vacsorát, amíg eszöl, Mr. Ross majd megpróbálja. A karját erőtlenül lógató, ziháló melkasú nagy darab ember egy pillanatig a farmerre merett, aztán hirtelen elfordult és lerántotta ruháit a szögről. Jó van, mondta, és lassan elindult az ajtó felé. Megállt Ivin előtt, de nem nézett rá. De egyet mondok, Tweed gazda. Ha én nem tudtam visszarakni azt a méhet, ez az öreg már úgyse tudja. Ivin szívott egyet a cigarettáján, és közömbösen nézett fel rá. Nem követte a szemével, amikor elhagyta az istállót. Megint nekidőlt a falnak, vékony füstpamacsot fújt ki, és nézte, hogyan száll fel, és tűnik el a tető árnyékai között. Mr. Tweed hamarosan visszatért. Hát, Mr. Ross, mondta kissé zihálva, bocsásson meg, hogy várni a köllöd, de mostan neki kezdhetünk. Gondolom, friss meleg víz köl, de van még valami más kívánsága? Ivin lejtette a cigarettáját a kockakövekre, és elgyúrt a talpával. Igen. Hozzon 1/2 kiló cukrot.
Mit?
1/2 kiló cukrot.
A 1/2 kiló. Igen, igen. Hozom.
Egy pillanat alatt visszatért egy felbontatlan papírzacskóval. Ivin felszakította ujjával a tetejét, odament a tehénhez, és végigszórta a méhet cukorral. Aztán újból Mr. Tweedhez fordult. Kéne egy böllérszék is, gondolom van a háznál.
Igen, van, de mi a nyavaja?
Ivin szelíden rápislantott. Akkor hozza ide. Ideje, hogy ezzel a munkával végezzünk. Mikor a farmer merev lábbal elügetett, odamentem kollégámhoz. Mi történik itt, Ivin? Mi a fenének szórod szét ezt a cukrot? Hát kivonja a vérsavót a méhből. Nincs jobb, ha ennyire bevérzett. Ha, igazán? Hitetlenkedve néztem a megduzzadt szervre. Nem az neki epidurális és pituitrin és kálcium injekciót? Nem, mondta Ivan a maga álmos mosolyával. Én sose foglalkozom ilyesmivel. Nem volt időm megkérdezni, mit akar a böllérszékkel, mert akkora már beügetett Mr. Tweet, hóna alatt hozván egyet. Akkoriban a legtöbb farmon volt ilyesmi. Gyakran állványnak nevezték, és disznóüléskor az oldalszalonnákat vektették rá. Ez itt tipikus példány volt. Olyan, mint egy 4 rövidlábon álló, homorú, rácsoslapú, hosszú, alacsony asztal. Ivan megfogta, és gondosan a tehén alá tolta, éppen a tűgye elé, én meg összehúzott szemmel bámultam. Kezdtem nem érteni a dolgot. Ivan aztán kényelmesen kiment a kocsijához, és behozott egy darab kötelet, meg 2 közönséges csomagoló papírba burkolt tárgyat. Átdobta a kötelet a válaszfalon, gumi elletőköpenyt vett fel, és bontogatni kezdte a csomagjait. Ismét tanulja lehettem hát annak, hogyan állítja fel Even a standját. Az első csomagból elővett valamit, ami sörös tálcának látszott, de úgy döntöttem, hogy nem lehet az. De amikor azt mondta, fogd meg egy percet, Jim, és elolvastam a pingált aranyszalagot, John Smith féle világos sör, meg kellett változtatnom a véleményemet. Sörös tálca volt bizony. Leszedegette a papírt a másik tárgyról is, és kissé megszédültem, mikor egy üres viszkis palackot halászott elő, és rátette a sörös tálcára. Különös terhemmel úgy éreztem magam, mint bűvész mutatványnál a segítő, és cseppet sem lepődtem volna meg, ha kollégám mindjárt elővarázsol egy élő nyulat. De csak a viszkis üveget töltötte meg tiszta meleg vízzel a vödörből. Ezután ráhurkolta a kötelet a tehén szarvára, párszor körültekerte a testén, aztán hátradőlt és húzta. A nagy állat ellenállás nélkül szeliden rároskadt a böllérszékre, és ott feküdt, hátsó felével magasan a levegőbe emelkedve.
Most már jó, kezdhetjük, dörmögte Even,
és amikor ledobtam a zakómat, és kezdtem lerángatni a nyakkendőmet, meglepődve felén fordult.
Hé, mi a csodát csinálsz?
Hát segíteni akarok neked, természetesen.
A szája egyik szöglete feleletre rándult. Ez nagyon kedves tőle, Jim, de nem kell neki vetkőzni.
Egy perc az egész. Csak azt kérem, hogy te meg Mr. Tweed tartsátok azt a vacakot egyenesen. Finoman felemelte a szervet, amely feltüzelt képzeletem tanúsága szerint láthatóan összehúzódott, mióta beszólt a cukorral, rátette a sörös tálcára, és a tálca két végét a farmer meg az én kezembe nyomta. Aztán visszatolta a méhet. Szó szerint csak egy percbe, vagy nem sokkal többet ellett. Erőfeszítés nélkül, anélkül, hogy megizzadt volna, vagy látható nyomást gyakorolt volna, visszarakta a nagy masszát oda, ahová való volt. Közben pedig a tehén, amely nem tudott erőt kifejteni, vagy bármi más csinálni, képén aggodalmas kifejezéssel csak feküdt ott. Even aztán fogta a viszkis üveget, óvatosan bedugta a hüvelybe, teljes karnyújtásnyira, és élénken mozgatni kezdte a vállát.
Mi a fenét csinálsz most?
Suttogtam zaklatottan a fülébe, a sörös tálca felé meső végét tartva. Megforgatom mindegyik nyúlványt, hogy a helyére kerüljön, és egy kis meleg vizet öntök az üvegből a nyúlványok végére, hogy tökéletesen beilleszkedjenek.
Ó, értem!
Néztem, ahogy kihúzza az üveget, meg leszappanozza a karját a vödörben, és kezdi levenni a köpenyét.
Nem marod be?
Bögtem ki. Even a fejét rázta.
Nem, Jim.
Ha az ember rendesen visszarakja, soha többé nem jön ki. A kezét törölte, mikor az istállóajtó kinyílt, és becsoszogott Duke Skelton. Megmosdott, felöltözött, nyakára kötötte a vörös kendőt, s lánguló szemmel merett a tehérre, amely kitakarítva és nyugalmasan éppen olyan volt most, mint a többi tehén a sorban. Ajka megmozdult egy pár szor, mielőtt megtalálta volna a hangját.
Anakinek megy ez, horkantotta. Azokkal a kacifántos injekciókkal, meg műszerekkel, hát úgy könnyű ám.
Aztán megpördült, és eltűnt.
Hallottam, hogy nehéz bakancsa csattog az udvaron, és eszembe jutott, mennyire ide nem illőek a szavai. Hogy volna kacifántos egy böllérszék, egy fél kiló cukor, egy viszkis üveg, meg egy sörös tálca?
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos és Ember című írásának 13. része, felolvasta Hevér Gábor. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kapcsolj rá! Zenés szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk! Parancsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtek hely. Szűk ez a pákány, nem fog a csákány, másik a svinkát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbants bennem, hiszen tőled lesz erő. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonoz. Visz a tűz felem, elpuha szél kegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél így benned él.
Új lángot lobbants bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!